Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket a mai Naprakészben. Az államfőválasztások első fordulójának az eredményeivel fogunk foglalkozni. Vendégem Székely István Gergő politológus, a Kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézet munkatársa. Beszélgetésünket a rádióban felvételről hallják. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást.
Az idei államfőválasztások első fordulójának az eredménye, hát talán túlzás nélkül állíthatjuk, hogy az elmúlt 35 évnek a legnagyobb meglepetését hozta. Túlzás ezt mondani? Újságírói túlzás? Vagy valóban mindent borított ez most, amit történt a tegnap?
Hát szerintem nem túlzás. Még talán a 2000-es elnökválasztásoknak az első fordulós eredménye az, ami esetleg említhető ugyanazon a lapon, amikor Vadim Tudor bejutott a második fordulóba, de ez szerintem annál is nagyobb meglepetés. Ezt szerintem senki nem igazán látta, hogy ez bekövetkezhet. Biztos, hogy voltak olyanok, akik ennek látták, észrevették jeleit, de szerintem a pártokat felkészületlenül érte, az elemzőket felkészületlenül, magamat is beleértve, a médiát is, és hát igazából a nagy kérdés szerintem az, hogy a román titkosszolgálatokat hova lehet sorolni ebben a kérdésben, de megmerem kockáztatni, hogy ott is azért ma egy meglehetősen intenzív nap lehet.
Mi történt 2024. november 24-én, vagy meddig kell visszamennünk itt az időben, amikor megpróbáljuk érteni azt, hogy hogyan lett az államfőválasztások első fordulójának a győztese Călin Georgescu?
Hát ennek nyilván most több dimenziója, vagy több vetülete van. Hogy technikailag mi történt, én arra nem tudom a választ. Tehát ugye látjuk ezeket az elméleteket, hogy ez egy maximálisan sikeres TikTok kampánynak az eredménye. Én a TikTokhoz nem értek, nem használom.
Lehet ennyire sikeres egy közösségi médiás kampány, hogy egy olyan jelöltet, akit a közvéleménykutatások is ilyen 5-6%-on méregetnek, így gyakorlatilag egyik hónapról a másikra több mint 2 millió szavazatot szerezzen meg.
Lehet, hogy nem is egy hónap, hanem hetek, nem tudom őszintén. Tehát én nyilván hallottam Călin Georgescu nevéről korábban is, abban a kontextusban, amikor George Simion ezelőtt nagy 2-3 évvel bedobta őt, mint az AUR potenciális kormányfő jelöltje, de aztán az ügy elült, nem tudtak kiegyezni, nem tudom, hogy azért, mert két dudás nem fért meg egy csárdában, vagy pedig azért, mert Simionnak is sok volt az, hogy Georgescu-nak különféle antiszemita, meg hasonló radikális megnyilvánulásai, nem tudom miért nem lett köztük együttműködés, most visszarobbant ilyen kvázi üstökösként. Nem tudom azt, hogy a közösségi média technikailag ez hogyan működhetett, hogyan ment végbe, de az biztos, hogy aki kitalálta ezt az egészet, tehát Georgescu mint brandet felépítette, a kampányát, megint csak a koncepciót kitalálta és azt kivitelezte, az maximális profizmussal csinálta végig ezt az egészet, és tökéletes időzítéssel. Tehát sikerült a kampány utolsó hetére egy akkora hullámot létrehozni, ami pont jókor tetőzött, és gyakorlatilag szerintem úgy tetőzött, hogy sokan úgy pattantak rá erre a hullámra, hogy valószínűleg nem is tudták, hogy mire pattannak fel.
Călin Georgescu.
De természetesen erre nincs bizonyítékom, ezt majd megtudjuk a következő napokban, hetekben, hogy is néz ki a Georgescu szavazó profilja.
Călin Georgescu 2024. november 24-én egy olyan eredményt ért el, mint Vadim Tudor 2000-ben, itt elhangzott már Vadim Tudornak a neve. Az urnákhoz járuló román állampolgároknak ilyen közel 23%-a rászavazott rá, aki a talán mondhatjuk azt, hogy a román politikából kívülről jött, szuverén, el nem kötelezett országot ígér, egy olyan országot, amely a román lélek, a román szív felé fordul, és hát ő majd bejön fehér lovon, és megmenti a nemzeti érzelmű román állampolgárokat, és hogy gyorsan hozzá kell tenni azt, hogy a nagy esélyesnek tartott George Simion, ő 14%-ot szerzett, tehát van itt egy 37%-nyi ember, akik még Vadim Tudornak sem sikerült a második fordulóban ekkora arányú győzelmet érnie, mint amennyit elért Călin Georgescu és George Simion együtt. Tehát Vadimnak ilyen 28% körüli volt az első fordulóban, és a második fordulóban 33. Ennyire radikalizálódott a román társadalom, vagy itt a rendszeren kívüli jelöltre voksoltak, vagy a szuverén, el nem kötelezett Romániát ígérő jelöltre?
Ez a 37% ez nagyon sok, még hozzá lehet számítani 1%-ot Krisztián Terhes neve mellett is, és ki tudja, hogy hova lettek az alapvetően Diana Sosoakát támogató szavazók, akik esetleg azért nem mentek el, mert kedvenc előttjüket kizárták. Tehát ezeket most mind nem tudjuk. De ott vagyunk, hogy nagyjából egy harmad, vagy akár 40%-nyi szélső jobboldali szavazattal állunk szemben. Hát ismét csak azt mondani, hogy nem tudok erre válaszolni, hogy most akkor ez azt jelenteni, hogy ennyire radikalizálódott. Voltak jelei a radikalizálódásnak, tehát például az ukrajnai háború kapcsán azt szépen megmérték a közvéleménykutatók, hogy a kezdeti, tehát a kitörés se után, nem is kitörés, mert végül is nem 22-ben tört ki a háború, de mindegy, a 22-es orosz amikor lerohanták az országot, akkor még viszonylag szinte konszenzuálisan Ukrajnát támogatta egy nagyon masszív többsége a román társadalomnak, ellentétben az erdélyi magyarokkal egyébként. Nos, ez aztán szépen lassan egy másfél év leforgása alatt az elég rendesen erodálódott, úgyhogy nagyjából egy olyan, nem tudom pontosan mikor mértek, mikor volt ez a második mérés, de azért erősen megvékonyodott azoknak az aránya, akik Ukrajnának adtak igazat, úgymond ebbe a konfliktusba, vagy nem. Tehát az oroszokat hibáztatták, és nem Ukrajnát, de még mindig egy kiegyenlített megoszlásról volt szó, míg az erdélyi magyarok esetében nem így van, tehát az erdélyi magyarok esetében masszívan orosz párti többséget mértek ugyanakkor. Na. Tehát voltak ennek ilyen jelei, hogy van egy ilyen eltolódás, minden bizonnyal van egy belefáradás az ukrajnai háborúba. Ugyanakkor ugye van ez a globális erőteljes elmozdulás a szélső jobb irányába, Donald Trump, Giorgia Meloni, különféle szintű osztrák választások az elmúlt hónapokból, hát látszik az, hogy itt sajnos egy nem egy elszigetelt jelenséggel állunk szemben, és úgy tűnik, hogy most ez úgy érkezett meg Romániába, hogy egy ilyen robbanás szerű jelenségként. Nem gondolom ugyanakkor azt sem, hogy minden Georgescu, vagy akár minden Simion szavazó egy az egyben fasiszta és legionárius lenne. Biztos, hogy nagyon sokan vannak köztük, de azért vannak ilyen fokozatok, hogy azért nem minden szuverenista fasiszta, és nem mindenki, aki vevő a populista retorikára, az ugyanúgy fasiszta lenne. Tehát van ennek egy hatalmas protest komponense, de ezt most nem azért mondtam, hogy itt bagatellizáljam. Tehát éppen ellenkezőleg úgy gondolom, hogy az nagyon találó, hogy itt ekkora, ennyire döbbenetes eredmény nem született még, vagy esetleg a Vadim Tudor féléhez lehet hasonlítani, de szerintem ez döbbenetesebb. És lehet olyat olvasni a román sajtóba, olyan elemzést, olyan véleményt, hogy ez tulajdonképpen a posztdecembrista Romániának az egyik legkeményebb, vagy legsúlyosabb eseménye, ami itt a tegnap történt.
Szeretném, ha beszélnénk majd arról, hogy milyen időszak fog következni Romániában. Az államfőválasztások első fordulója előtt nagyon sokan mondták azt, köztük jó magam is, hogy Marcel Ciolacu a biztos második fordulós, és az a kérdés, hogy ki lesz mellette. Nagyon sokan George Simeont prognosztizáltuk, most mondhatjuk azt, hogy Simeon cserélt Colin Georgescu-val, nyilván nem szerette ő ezt, vagy nem örülő ennek. Colin Georgescu a szuverenista, ott van Marcel Ciolacu, aki viszont kiesett az első kettő közül, és őt Elena Lasconi, az USZIRE jelöltje lenyomta. Az az Elena Lasconi, akiről nem jósoltuk azt, hogy biztos második fordulós lesz. Tehát ott volt, hogy második fordulós lesz, vagy ő, vagy George Simeon. Mi történt?
Így van, tehát én is ezt mondtam az első forduló előtt több ízben is, arra tippeltem, hogy Ciolacunak az első helye megkérdőjelezhetetlen, és hogy hát akkor vagy Ciolacu, vagy pedig valaki ebből a Lasconi, John Csuka háromszögből, de azért az látszott már elég korán, hogy Csuka és John ebből a versenyből kezdtek kiszállni. Úgyhogy nagyjából az volt a kérdés, hogy akkor most Simeonra tippelünk, vagy Lasconira tippelünk. Hát nem ez lett. Furcsa módon Lasconi az, aki végül is legközelebb végzett ahhoz, amit vártunk tőle. Ciolacu viszont nem, hogy nem lett biztos első, hanem nem jutott be a második fordulóba, és akkor most ezek kijelentetjük, hogy a politikai karrierjének itt vége van. Csukának szintén politikai karrierének vége van. Hogy mi történt? Tehát az érdekes az, hogy ez a több éve működő nagy koalíció, ami Romániát vezeti gyakorlatilag a koronavírus járvány óta, ez a nyári választásokon még nem tűnt úgy, hogy ennyire recsegne, ropogna. Hát már ott látszott az, hogy a PSZE de Penele összesített európai parlamenti eredménye egy jó 10% ponttal maradt el a két nagy párt külön-külön elért megyei tanácsos eredményétől. De összeadva az a két, összeadva a megyei tanácsi eredmény, az majdnem 60%-ot tett ki. Tehát semmi nem utalt arra, hogy itt masszív válságban van ez a két párt. Persze azt láttuk, hogy hatalmas vezetői krízis van, főleg a liberális pártban csak katasztrofálisan szürke, a karizmának a tökéletes ellentétje, tehát egy masszív leadership vákum van, amit úgy Johannes hagy maga után. Azért erre nem gondolt senki. Tehát az összesített EP közös lista is majdnem 50%-ot szerzett. Senki nem gondolta volna azt, hogy ezt sikerül leamortizálni úgy, hogy a két nagy párt jelöltje összesen nem érje el a 30%-ot az elnök választáson. Hát szerintem a liberális párt az már ugye évek óta egy lefele tartó spirálon mozgott ebbe a válságba. PSD viszont nem tűnt úgy, hogy ennyire problémás helyzetben van. Szerintem a PSD itt a kampány során, és személyesen Marcel Ciolacu, a kampány során követett el néhány olyan hibát, aminek most aztán megitta a levét. És itt gondolok elsősorban arra, hogy ugye arra volt a kampánya bekalibrálva, hogy hát ő a hétköznapi román, aki hát nem, semmiben nem emelkedik ki, és nem tűnik ki, nem egy fényesen ragyogó csillag, de egy becsületes ember, jó munkás ember, stb. Na és ezzel a narratívával jött aztán szembe egyrészt a Nordis botrány, ami aztán a kampány végére teljesen ki lett maxolva, amit nagyon rosszul kezelt Ciolacu. Tehát több ízben is hazudott, ferdített, arrogánsan, enerváltan, irritáltan szólt vissza. Én akkor azt gondoltam, hogy ez a második fordulóban lehet majd probléma számára, mert a törzsszavazó bázisa az elég lesz, az simán bejusson a második fordulóba, és aztán, hogyha esetleg Blaskonit kapja el a második fordulóba, akkor ebből még baj lehet. De az elsőben nem. Most tévedtem. És a másik, ami szerintem fontosabb, az az, hogy úgy tűnik, hogy a PSD és az AUR között körvonalazódó, hát nem mondom azt, hogy paktum, de az a terve Csolákunak, hogy ő úgy alakítja a dolgokat, hogy Szimiont húzza be maga mellé a második fordulóba, ez úgy tűnik, hogy úgy csapódott le jelentős választói csoportok körében, hogy tulajdonképpen itt megköttetett egyfajta ilyen, nem tudom, egy románul ez a blatt nevű kifejezés, tehát egy csalás, egy elcsalt meccs, mind a ketten arra készülne, és ebből se Csolákú, se Szimion nem jött ki jól. És ugye Sosalkának a kizárása, ez ennek a tervnek volt a szerves része, tehát amit elkezdték emlegetni ezt, hogy akkor most ez a Hrebencsuk terv, amit most itt ők gyakorlatba fognak ültetni. Nekem az az érzésem, hogy ezt úgy tűnik, hogy ezzel az ellenzék narratívát tudott képezni, és ez mind az AUR szavazók, mind a PSD szavazók körében ez úgy tűnik, hogy meghozta ezt a hatását, negatív hatását.
Már itt a történelmi pártoknál tartunk, tehát most, amikor mi beszélgetünk, annyi biztos, hogy a Nemzeti Liberális Párt hamarosan az Országos Politikai Büró ülésezni fog, és náluk nem az a kérdés, hogy le fogják-e váltani, vagy lemond-e, vagy megkérik-e, megkérdezik-e Nikolaj Jecsuk pártelnököt, volt államfőjelöltet, hogy leszeretne mondani, hanem az, hogy ki lesz helyette. Náluk van, akiből válogatni. Ilije Bolozsán az egyik első számú jelölt, de ott van a Szociáldemokrata párt, amelynek az elnöke bejelentette ugyan, hogy hát ő fontolgatja a lemondását, és ezt akár már a december 1-i parlamenti választások előtt benyújthatja. Tehát míg a liberálisoknál van alternatíva, akkor úgy látom én, hogy a Szociáldemokrata pártban egyfajta reform lehet, és átfordulnak a másik irányba, mert hogy úgy gondolják a pártnak a vezetői, hogy itt az ideje, hogy ők is az AUR, a Călin Georgescu féle szavazókat szólítsák meg.
Hát igen, a liberálisok esetében paradox módon úgy tűnik, hogy jobban látszik az, hogy milyen alternatíva van. Bár azért érdekes ez, hogy szerintem ez Bolozsán maga se gondolta volna soha, hogy ennyire mély ponton veheti majd át a pártot, amennyiben tényleg meg akar ezzel próbálkozni. A PNL esetében azt látom egy nagyon valószínű forgatókönyvnek, hogy itt egyre szorosabb összefonódás várható adószerével. Tehát a szavazóbázis az amúgy is átjárható, Lászkóni is beszélt már Bolozsánról, tehát szerintem ez a logikus lépés. Csak kérdés az, hogy mennyire lehet ez elég. Tehát jelenlegi állás szerint erős kételjeim vannak arra, hogy akár egy pártszövetség is, amit nyilván nem lehet egyik napról a másikra kialakítani, hónapokba telik, hogy akár az is egy 25%-ra elég legyen ez. A PSD esetében pedig hát valóban itt az van, hogy nem nagyon látszik senki, aki itt átvehetné, amennyiben Csolákú megy, már pedig Csolákúnak muszáj mennie, mert ilyen még nem történt soha a PSD történetében, hogy ne csípjék meg a második fordulót. Hogyha Csolákúnak mennie kell, akkor mennie kell szerintem Grindjánúnak is és Simonisnak is. És hát mondjuk ők azért, mert ugye ők még a Nordis botrányban, mint a repülő, Nordisos röpködésben is direktben érintettek. De nem látom azt, hogy egyértelműen ki tudná ott átvenni. Nem vagyok meggyőződve, hogy ez a térjünk vissza a Dragnea irányvonalhoz történet feltétlenül ez lenne az első számú opció. Mert azért most tehát egyrészt nagyon meredek lenne a váltás, másrészt a szuverenista térszélen ugye ott vannak most már elegen szereplők, nem lenne olyan könnyű ott halászni. És a másik pedig az, hogy szerintem a jelenlegi politikai logika most azt kívánja meg, hogy a teljes politikai mainstream, beleértve a PSD-t, felsorakozzon Georgescu ellenébe. Akár úgy, hogy Lasconinak nyíltan a támogatását felvállal. Hogy ezt mennyire fogják tudni keresztül vinni, hogy mondjuk a teleormáni helyi PSD szervezetek, vagy a megyei PSD szervezet hogyan fog majd mobilizálni Lasconi mellett, az egy érdekes jelenség lesz. De szerintem itt inkább az lesz, hogy a PSD-ben egy hosszabb átmenettel kell számolni. Nem kizárt, hogy megjelennek ilyen régebbi figurák is, mint talán Viktor Ponta, talán Gabriela Firia. Persze nem kizárt az se, hogy Olguta Vasilescu, aki mondjuk azért már az obszkurusabb vonalhoz állna közel. Arcok fognak következni a PSD-be, és én úgy gondolom, hogy ezek el fognak húzódni. Tehát ez több hónapos történet lesz, ameddig a PSD újra stabilizálódik.
Székely István Gergő politológus, a Kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézet munkatársa, a mai napra kész vendége az államfőválasztások első fordulójának, hát igencsak meglepő eredményei kapcsán beszélgetünk. A december 1-i parlamenti választásokra a mainstream pártoknak a szereplése, ugye a Nikolaj Csuk, a liberálisok államfőjelöltje az 5. helyen végzett, 10% szavazatot sem szerzett. Marcel Csolákú a történelemben először nem sikerült bevinnie a pártját a 2. fordulóba. Ez mennyire fogja rányomni a bélyegét a parlamenti választásokra?
Hát véleményem szerint eléggé rá fogja nyomni. Most mind a két hagyományosan nagy párt, most ezt a kifejezést használjuk, most kvázi összeomlott. Tehát ez már az imént utaltam rá, hogy a megyei tanácsi eredményhez képest ez nagyjából a fele, vagy a felese. Tehát két összeadva a Csolákú 19-ét, a Csuk 8,9-ével, az amennyi nincs meg a 30%. Na most a parlamenti választás azért egy kicsit mást áll tészta. Tehát az elnök választást azt ugye simán lehet média kampánnyal nyerni, vagy legalábbis sokkal erősebb a hatása a jó média kampánynak, jó média szereplésnek. Parlamenti választáson azért ott már nagyobb szerepe van a helyi szervezeteknek, a területi beágyazottságnak, és hát azért még mindig a két nagy párt uralja a területi közigazgatási egységeknek a nagyon nagy részét, tehát nem tudom pontosan hány polgármesterük van összesen, de valahol 2700-2800 tuti, hogy van. Az RMDSZ-nek ugye 200 van. Ezzel szemben se az AUR, se az USZERE nem igazán rendelkezik ilyesmivel. Az USZERE-nek van egy ilyen nagyvárosa, de egyébként is ott a polgármester felhajtó ereje a választások napján nem ebbe a kontextusban fontos, de elsősorban a kis településeken, falvakban. Na, tehát ezért azt gondolom, hogy a parlamenti eredmény az valahol ott a kettő között lesz, tehát jobb eredményt fog elérni a PSD, mint Csolákú, és jobb eredményt fog elérni a PNL, mint Csuka. Valószínűleg nem sokkal, mert hogy azért itt egy nagyon kemény szervezeti letargia fog beköszönteni ezekben a pártokban. Amennyiben lemond a vezetés, már pedig le kell mondani a vezetésnek, kérdés az, hogy a köztes vezetés az mondjuk gatyába tudja rázni annyira a szervezetet, hogy ne essenek pofára, úgymond a jövő vasárnapi szavazásnál. Ezzel ellentétben szerintem az USZERE az kisebb szárnyakat fog kapni ettől a Lasconi 2. fordulójáságától, ami hát nem kizárt, hogy elég lesz egy 20% fölötti eredményre is. A párt azért azt eddig csak a 2019-es EP választáson tudta elérni, meghaladni a 20%-ot. Georgescu esetében pedig hát azzal ugye, hogy nincs mögötte párt. Kérdés, hogy hol csapódnak le a szavazatai. Láttuk, hogy Simeon fél óráig a sebeit, aztán úgy gondolta, hogy hát jobb, hogyha megpróbál felpattanni erre a vonatra. Ez kérdés, hogy mennyire fog sikerülni. És gondolom, hogy közben Diana Sosalka pedig a körmeit vagy karmait élezi, és feni a fogait, hogy akkor most hogyan tudná ezt a támogatottságot a pártjára átvinni. Lássuk, hát elsősorban Georgescu-nak kell megnyilvánulnia ebben a kérdésben, hogy ez a masszív 2 millió 100 ezer vagy 2 millió 200 ezer szavazó, ez akkor mégis mihez kezdjen a jövő hétvégén.
Azzal kezdtük a beszélgetésünket, hogy a Călin Georgescu sikere, vagy sikerében elképzelhető, hogy benne van a titkos szolgálatoknak is a keze. Most kérdés, hogy hogyan van benne a titkos szolgálatok keze? Tehát itt három forgatókönyv képzelhető el. Az egyik az, hogy nem látták a titkos szolgálatok, hogy mi készülődik. A másik az, hogy látták, de nem tettek semmit ennek érdekében. És a harmadik az, hogy a titkos szolgálatok is komolyan részt vettek Călin Georgescu építgetésében, illetve abban, hogy ő ilyen nagy arányú sikert érjen el az államfőválasztások első fordulójában, és ne feledkezzünk meg arról sem, hogy ugye azokról a titkos szolgálatokról beszélünk, amelyeknek a szemei előtt nőtt meg, vagy nőtt fel Giorgi Simion és az ő pártja, mely 9%-kal bejutott a parlamentbe, és 4 év alatt lett belőle majdnem ennek a duplája.
Igen, hát én is olvastam ezt az elemzést, az Christian Pantázi a G4 médián vetette fel ezt a 3 lehetséges forgatókönyvet. Tehát a titkos szolgálat ugye attól titkos szolgálat, hogy a hozzánk hasonló halandó emberek, vagy hétköznapi emberek ugye ne lássanak bele abba, amit csinálnak. Úgyhogy én sem látok ebbe bele, de én az elsőt tartom a legvalószínűbbnek. Tehát azt, hogy egyszerűen bealudtak. Tehát lekötötte a politikai figyelmet a Sosalka ügy, ahol hát ugyanaz nem egy nemzetbiztonsági, vagy legalábbis tudomásunk szerint nem egy nemzetbiztonsági aktor által kezdeményezett eltávolítás volt, hanem sokkal plauzibilisebb az, hogy azt Márcsai Csolákú és Viorel Hrebencsuk ötlötte ki, hogy kiiktatni a versenyből Sosalkát. De közben érdekes, hogy miközben ott felhasználtak nemzetbiztonsági érveket, illetve a Románia geopolitikai irányultságára vonatkozóan potenciálisan veszélyeztető kockázatként tálalták Sosalkát, közben ez az egész történet így szépen a radar alatt így feldőhetett, és senki nem vette észre. Persze elképzelhető az is, hogy bizonyos frakciók, vagy csoportosulások, vagy legalábbis titkosszolgálati múlttal rendelkező aktorok itt bekapcsolódtak ebbe az építgetésbe. Nem tudom, tehát ez már egy nagyon spekulatív terep, amin én nem érzem magam ott otthonosan. Én inkább azt tudnám elhinni, de természetesen erre sincs jelenleg elegendő információ. Inkább azt tudom elhinni, hogy itt inkább az van, hogy ebben van egy orosz szál ebben a történetben, és ezt egyszerűen ez a behatolás, vagy minek nevezzük, ez az operation, ez a művelet, ez egyszerűen felkészületlenül érte a román titkos szolgálatokat, akik nem tudom, hogy helyette mivel foglalkoztak, de úgy tűnik, hogy nem tűnt fel, hogy ebből egy az ekkorát robbanhat ez a Georgescu féle kampány. Szerintem a következő hetekben erről rengeteg elemzés és írás és mindenféle anyag meg fog jelenni. Lehetséges, hogy a második forduló előtt már össze lehet rakni, hogy nagyjából hogyan volt lehetséges. Technikailag is, a finanszírozást tekintve is, meg úgy általában a társadalmi mechanizmust illetően hogyan volt lehetséges Georgescu-nak ez a nagy arányú győzelme. A másik nagy kérdés pedig az, hogy Lászkóni, illetve a mögé majd felsorakozó politikai mainstream, a régi pártok, hogy így nevezzük, hogy ők mennyire fognak megpróbálni meglovagolni ezt a nemzetbiztonsági kockázat, illetve geopolitikai shift, tehát átállás, vagy tudom, geopolitikai fordulat, potenciális geopolitikai irányultság váltás kockázat témáját mennyire fogják beemelni a diskurzusba.
Igen, de hát eddig is tudtuk azt, hogy Călin Georgescu tehát ő prolegionárius, oroszpárti, minimalizálta a koronavírus járványnak a jelentőségét, rendszert kritizáló kijelentései voltak. Eddig is tudtuk azt, hogy a DVC Lui rakétapajzsról azt mondta, hogy ez egy diplomáciai baklövés. Eddig is hallottuk az ő NATO ellenes kijelentéseit, és mégis a TikTok kampánya győzött. Tehát van garancia arra, hogy a mainstream pártoknak a figyelmeztetése az célba fog érni, és azt fogják mondani a választópolgárok, az a 37% például, aki az első fordulóban Simeont, illetve Georgescut megszavazta, hogy hú, rosszul döntöttünk, másképpen fogunk szavazni december 8-án. Tehát fel tudjuk venni vele a versenyt, mert hogy most arról beszéltünk, hogy gyakorlatilag azt sem tudjuk, hogy ő hogyan győzött. Tehát nem tudjuk azt, hogy hogyan tudta a TikTokot ennyire a saját javára fordítani.
Nem, tehát én sem tudom, és ezért az, amit most mondani fogok, az részben wishful thinking, tehát vágyvezérelt gondolkodás. Én azt gondolom, hogy ez a 2,2 millió szavazó, amit már korábban ismételtem, lehet, hogy szimpatizál bizonyos szuverenista toposzokkal, lehet, hogy vevőbb bizonyos populista szólamokra, de nem gondolom azt, hogy most hirtelen 2,2 millió neolegionárius hadrendbe állítható emberről lenne itt szó. Egy részük szerintem ma reggel gondolkodott el valójában, hogy vaj, da kucsineam votat. Most, hogy ez mekkora szegmenst jelent, fogalmunk sincs. Lehetséges, hogy az is lehetséges, hogy mindenki tudta, hogy kire szavaz, de én ezt egyszerűen nem tartom plauzibilisnek. Tehát ennyire a 2,2 millió az ország lakosságának 15%-a. Tehát ennyire nem történhetett ez. Én azt hiszem, hogy itt egy hatalmas nagy protest találkozott egy jó időpontra professzionálisan időzített kínálattal. Természetesen ettől még hatalmas kockázatot és veszélyt rejt ez a dolog. Nem gondolom azt, hogy akkor most masszívan a második fordulóban ezek a szavazók tömegesen százezres nagyságrendben mea culpáznának, és azt mondanák, hogy akkor most jóvá teszem a hibámat, és szavazok a másik jelöltre. De biztos lesz egy olyan szegmens, aki úgy érzi, hogy kijött belőle a protest, amit be akart mutatni a rendszernek, azt megtette az első fordulóba, második fordulóba már nem feltétlenül akarja ezt a nagy lázadását tovább folytatni. Tehát abban reménykedek, hogy lesz egy ilyen szegmens. A másik dolog, hogy a meggyőzés, hát nem tudom, hogy mennyire lehet hatni itt, vagy hogyha lehetne is hatni ezekre a szavazói tömegekre, hogy hát nézzétek meg, itt mekkora kockázat, meg stb. Nemzetbiztonsági tét, geopolitikai tét, nem hiszem, hogy ez kifejezetten működne, és nem csak azt, hogy nem működne, hanem gyakorlatilag a kérdés, ennyire rövid idő alatt fel lehet-e építeni egy ilyen kampányt, meg lehet-e csinálni jól a célzást, a targetálást, és az is, hogy hát mennyire tudná ezt hitelesen lekommunikálni, az az Elena Ascóni, akiről láttuk az első forduló előtt, hogy hát külpolitikai, nemzetbiztonsági, meg hasonló témákban azért bizony nem hasít, nincs a toppon. Úgyhogy én abban tudok reménykedni, hogy a nagy protest hullám, tehát a szelep kiengedte azt a feszültséget, és egy része ezeknek a szavazóknak, akik csak azért szavazott Georgescu-ra, mert jött egy nagyon érdekesnek tűnő hullám, és ez alkalmasnak tűnt arra, hogy bemutassunk nem csak Csolákunak és Csukának, hanem még Simeonnak is, aki úgy tűnt, hogy túlságosan kezd már hozzádörgölőzni az establishmenthez. Hát, ha lesz egy néhány, egy-két-három százezer olyan szavazó, aki második körben ezt már nem lépi meg. Ugyanakkor a másik oldalon viszont biztos vagyok benne, hogy el fog indulni egy kvázi pánikszerű mobilizáció, ami abból fog állni, hogy akkor a nagymamát is kirángatjuk az intenzív osztályról, és elviszük szavazni. Most sarkítottam természetesen, de hogy akkor tényleg meggyőzési kampányok a személyes kapcsolathálón belül, hogy akkor most tényleg el kell menni szavazni. Tehát valami olyasmi, mint amit 2000-ben már láttunk, amikor Iliescu-ra kellett szavazni. Most annyiban talán ez könnyebb, vagy más, inkább más, hogy most itt nem Iliescu-ra kell majd szavazni, és nem is Csolák-ra kell majd szavazni. Jó kérdés, hogy Lasconinak vagy Csolák-nak lett volna a nagyobb esélye a második fordulóban Georgescu-val szemben. Lasconi mellett szól az, hogy ő is kvázi establishment ellenes, bár én úgy gondolom, hogy ez az a pont, amikor ő a román establishmentnek a szerves részévé válik, tehát itt ez egy ilyen most lépi át a kintről befele a határt. Viszont hátrány az, amint mondtam, hogy nem elég felkészült, és a másik nagy hátrány az az, hogy a PSD szavazók, ami most ugye 20% mozdult meg, de ők azért sokkal többen vannak, lehet, hogy 30% vagy még a fölött is, hogy ők mennyire hajlandóak megszavazni egy olyan embert, aki az eddigi politikai karrierjét azzal töltette, hogy őket ekészte.
Beszéljünk egy picit arról, hogy hogyan szavazott a diaszpóra. Az a diaszpóra, amelyről azt hittük, hogy Elena Lasconi pártján lesz. Most meg azt látjuk, hogy a diaszpóra is masszívan Călin Georgescu mellett volt. Tehát a diaszpóra is ennyire be akart inteni, és hogyha itt már beintésről beszélünk, akkor ugyanúgy beintettünk az Európai Uniónak, beintettek a Călin Georgescu szavazói a transatlantistáknak, beintettek a NATO-nak, tehát mindenkinek beintettek.
Mindennek beintettek. Hát én azért erre számítottam, hogy Lasconi nem fogja megnyerni a diaszpórát. Ez már látszott az EP választáson is, amikor Simionnak és Sosarkának az összeadott eredménye azért az már elég lett volna az első helyhez.
Igen, és ha már itt tartunk, Sosarkát ez juttatta be.
Így van, tehát Sosarka csak az országon belüli szavazatokkal nem jutott volna be az EP-be. Tehát erre számítani lehetett végül, hogyha jól tudom, akkor kb. 43%-ot hozott Georgescu, és Lasconi valami 20-valamennyit, és Simion meglepő módon talán 12-t, de ezt most mindenképp le kell ellenőrizni, mert én ma annyi számot láttam, hogy fejből most ezt nem tudom megmondani. A lényeg az, hogy Simion hatalmasat bukott.
Igen, Simion 12,7%-onnál, Elena Lasconi 26,82-n, és Călin Georgescu 43,36%-on.
Akkor jól emlékeztem, tehát reggel, amikor, vagy délelőtt, amikor utoljára rápillantottam a számsorra, akkor nagyjából ez volt. Tehát szerintem itt mindenképp az első megállapítás az, hogy a diaszpóra abszolút többség szélső jobb. Tehát 55% vagy majdnem 60%, biztos vannak olyan helyek, ahol még a kétharmadot is elvitték, ilyen-olyan ország, illetve várostól függően. Szerintem ebben benne van az, hogy Nyugat-Európában is ugye előre tör a szélső jobb, látjuk Röpent, Melónit, Ausztriát, Németországban az AfD-t, tehát az a közeg, amiben élnek, az is radikalizálódik, ők radikalizálódnak vele. A másik az pedig viszont az, hogy szerintem az USZER kipukkant a diaszpórában, hogy ez pontosan miért következett be, ezt nem tudom, de úgy tűnik, hogy az a nagy hullám, ami a 2010-es évek közepén volt, amikor a nyugaton élő románokat úgymond kikiáltották a román progresszió fúzó erejének, és ugye ez az antikorrupciós vagy korrupciós tüntetések kontextusában történt, most ez úgy tűnik, hogy lecsengett. Viszont azóta, akik ténylegesen szervezetépítésbe kezdtek ott, és elkezdtek ott hogy mondjam, tehát munkát, érdemi munkát kifejteni, az a szélső jobb volt. És egyébként azért nagyon érdekes, amit történt, mert most idézőjelesen mondom, hát szegény Szimeon kilehelte a lelkét. Végigjárta a diaszpórát keresztül Kassul. És kapott 12%-ot Georgescu meg egy bukaresti fotelből, vagy nem tudom honnan.
Izvoránya a sajtótájékoztatót az első forduló után Izvorányban tartotta, tehát
azt akarom fotelben mondani, hogy nem működött ez, hogy Szimeon azért beleölt ebbe erőforrást, energiát, pénzt, időt, és nem ezen múlott.
Hát és Márcsel Csolákú is turnézott a spanyolországi árvíz sújtott a településeken.
Tőle azért nem vártuk. Tőle nem vártuk, mert ugye a diaszpóra az mindig is...
Jó, de azért a 2,87% az igen, rémesen kevés.
Sose a PSD-nek kedvezett ott azért a terep, a pálya nem nekik lehetett soha. Amit elértek az EP választáson, ami 20% fölött volt, ha jól emlékszem, a Spárt szövetségnek az eredménye, az akkor még a PNL-nek volt betudható. És nem a PSD-nek, tehát szerintem az nem meglepetés, bár na, azon lehet vitatkozni akkor, hogy most a 2,5% az a kudarcnál is kudarcosabb a PSD számára, és azért, mit tudom én, egy 5-6-8-10%-ot illet volna behúzni. Na, szerintem az játszhat itt még szerepet, hogy a diaszpórában azért a közösségi hálóknak nagyobb a szerepe. Már eleve azért, mert kisebb, vagy ritkábbak a fizikai, az offline kontaktusok a diaszpóra tagjai között, mint mondjuk egy romániai kontextusban, ahol a munkahelyen is mindenki román, vagy mindenki román állampolgár, tekintsünk el attól, hogy magyarok is, meg egyéb kisebbségek is élnek itt. De hogy na, érted, hogy azt akarom mondani, hogy ott a Romániára és a román politikára vonatkozó kommunikációban sokkal fontosabbak a közösségi médiák.
Székely István Gergő politológus, a Kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézet munkatársa a mai napra kész vendége. Zárásként beszéljünk a magyar szavazatokról. Kelemen Hunor az RMDSZ államfőjelöltjének az első fordulós eredményéről 4,51%, abszolút számokban 416.342 szavazat 99,98%-os feldolgozottságnál. Elégedett lehet az RMDSZ ezzel az eredménnyel, illetve mit tesz az RMDSZ az elkövetkezendő időszakban? Tudja-e az RMDSZ, nyilván a december 1-i parlamenti választásokra gondolnak, de december 8-án valahová állni kell majd.
Igen, tehát szerintem ez az eredmény, most ahhoz kell viszonyítani, hogy egy államfőválasztáson vagyunk, ahol a magyar jelölt az abszolút zéró eséllyel indul. Ebben a kontextusban én úgy gondolom, hogy ez az eredmény, ez egy jó eredmény. Kelemen Hunor a saját rekordját közel 45.000 szavazattal megjavította. Eddig 2009-es első indulása volt az, amikor legtöbb szavazatot kapta, 370-valahány ezret. Tehát ahhoz képest ez egy jelentős javítás. Az eddigi 3,5% körüli eredmények helyett most itt van egy 4,5% körüli eredmény. Most azzal lehet vitatkozni, hogy persze milyen szép lett volna, hogyha itt is sikerül az 5%-ot behúzni. Úgy gondolom, hogy ez téves, nem erre kell menni. Tehát, hogyha valaki ebből most arra következtetne, hogy az RMDSZ jövőjét nehezen csinálja meg az 5%-ot, nehezen éri el, szerintem ez nem erről van itt szó. Tehát ez teljesen két különböző típusú választás, különböző fajta mobilizációs logikák. Az RMDSZ továbbra is úgy tűnik, hogy jó szervezeti állapotban van, és ez illeszkedik a nyáron elért nagyon nagy sikeréhez. Persze az teljesen mást áll tészta, hogy milyen kampány révén tudta elérni ezeket a jó eredményeket. Az RMDSZ ugye a nyáron az volt, hogy az Aura volt kihegyezve az identitás kampány, a mi ők szembeállítás, Most pedig sokáig úgy tűnt, hogy megússzuk enélkül a kampányt, de a végére mégis egyre hangsúlyosabban elkezdte beemelni az RMDSZ az Uszerének és a Laskóninak a támadását. Hát egyrészt egy potenciális közigazgatási reform témájában, mert ugye az Uszeré benyújtott egy törvénytervezetet az parlamentbe, de ezt hát ellenzéki pártként tette. Abban a kontextusban, amiben ezt az RMDSZ elővette, ez egyáltalán nem fenyegetett azzal a veszéllyel, hogy el is, hogy bármilyen elfogadási esélye lenne. Na most a sors fura fintorának következtében most már lehet, hogy megnőtt ennek az esélye. Na, de mindegy, az a helyzet, hogy ezzel a támadás sorozattal az RMDSZ most abban a kellemetlen helyzetben lavírozta magát.
Hogy Laskóhét nem igazán lehet most támogatni a december 8-án?
Egy hátra arcnak a levezénylése, hát lehet, hogy szükségessé válik. Szerintem Georgescu-t támogatni szóba se jöhet. Tehát mégiscsak egy legionárius, neolegionárius antiszemita megnyilvánulásokat nyíltan bevállaló emberről van szó, aki ráadásul elég sok jel arra utal, hogy egy nyíltan orosz párti attitűdöt vállalna fel, amiben akár az is benne van, hogy Romániának a geopolitikai irányultságát megváltoztassa. Szerintem ezt az RMDSZ nincs hogy felvállalja. De mondom, ez az én véleményem. A másik oldalon ott van Elena Laskóni, akit egyrészt keményen bírált az első forduló kampányában, főleg a vége fele. Véleményem szerint nem szükségtelenül. Tehát ez megint arra volt jó, hogy egy ilyen mi ők ellentétet lehessen felmutatni. Valószínű benne lehetett egy attól való félelem, hogy lesz némi átszavazás, magyar szavazók Laskónihoz fordulnak. Na, én úgy látom, hogy itt ebben a pozícióban a teljes román mainstream nem nagyon van más választása, mint hogy felsorakozzon Elena Laskóni mögött, és ez a mainstream, ez a PSD-től tart egészen az RMDSZ-ig, és itt a kérdés az, hogy mennyire legyen ez a támogatás, vagy ez a besorolás mennyire legyen nyílt, mennyire kampányoljon direktben mellett az RMDSZ, hogy mennyire bízza a lelkiismereti szavazásra. A lelkiismereti szavazásban viszont benne van az a kockázat, és visszautalok arra, hogy azért a magyar választók körében is az elég masszív oroszpárti szimpátiák érhetőek tetten, legalábbis az ukrán háború kontextusára vetítve. Úgyhogy én azt hiszem, hogy az RMDSZ azt fogja csinálni, hogy mégiscsak valahogy Laskóni mögé fel fog sorakozni. Ebben az az egy dolog fogja megkönnyíteni a dolgát, hogy a teljes román mainstream ezt fogja csinálni. Valószínűleg. És véleménye szerint.
Legyen ez a zárszónk. Széke István Gergő politológus, a Kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézet munkatársa. Köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben, és segített tisztában látni.
Én is köszönöm a meghívást.
Önöknek, tisztelt hallgatóim, köszönöm a figyelmet, ha tehetik, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió társaságában. Farkas Istvánt hallották, legyen szép estéjük, a viszonthallásra.